Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Tárunk első verse így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. Hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 29. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Békefi György gondnok testvérünk olvassa ma közöttünk. E kérdések és feleletek a sákramentumokhoz, azon belül az úrvacsorához kötődnek, és annak magyarázatát adják nekünk.
29. úrnapja. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor. Nem, amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint a Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek? Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek. Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részesévé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen biztos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük. Továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna, és tettünk volna eleget a bűnért.
Isten igéjét az Ószövetségből, a Bírák könyvéből olvasom e mai úrnapon. A Bírák könyvének 17. fejezetéből az egész fejezetet, az első verstől a 13. versig terjedő szakaszt. A Bírák könyvének 17. fejezetében az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Volt Efraim hegyvidékén egy Miká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának: az az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta: áldjon meg az Úr, fiam! Amikor visszaadta anyának az 1100 ezüstöt, ezt mondta az anyja: ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért, készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot. Most azért visszaadom neked. De a fiú újból visszaadta az ezüstöt az anyjának. Ekkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott és öntött bálványszobrot készített belőle. Ez Miká házába került. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye. Készítetett efódot és házi bálványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Volt egy ifjú lévita Júda nemzetségéből, a júdai Betlehemből, de jövevény volt ott. Elindult azért az a férfi a júdai Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, a Miká házához. Miká megkérdezte tőle: honnan jössz? Az így felelt neki: lévita vagyok, a júdai Betlehemből. Megyek, míg alkalmas helyet találok, hogy ott tartózkodjam. Ekkor Miká azt mondta neki: maradj nálam, légy atyám és papom. Én pedig adok neked évenként 10 ezüstöt, egy rend ruhát és élelmet. A lévita belement. Úgy döntött a lévita, hogy ott marad annál az embernél. Az pedig olyannak tekintette az ifjút, mint a saját fiát. Miká tisztébe avatta a lévitát, és így az ifjú a papjává lett, és Miká házában élt. Miká pedig ezt mondta: most már tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr, mert egy lévita lett a papom. Isten áldjon meg bennünket, megérthessük hozzánk szóló üzenetét, és adja szent lelkét, hogy azt megértve befogadjuk, és engedelmességre kész szívvel válaszoljunk arra. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Erős Isten vagy, uraknak ura, mennyei édesatyánk, és arra kérünk téged, szentelj meg bennünket, hogy amikor eléd jövünk, nevedet a szánkra vesszük, akkor ezt azzal a tisztelettel és alázattal tegyük, ami urak urának kijár. Bocsáss meg nekünk sok-sok hiába elmondott könyörgésünket, amelyek mögött nem volt ott a mi alázatunk, és nem volt ott a szívünkben a feléd való igaz tisztelet sem. Arra kérünk téged, taníts bennünket arra, e mai napon is, hogy ki vagy te, és hogyan kell nekünk, te hozzád jönnünk. Kérünk téged, igazgasd a mi gondolatainkat úgy, hogy amit hallunk, az a szívünkig érhessen, és döntések születhessenek életünkbe arról, hogy mindabban, amiben helytelenül élünk, átformáljuk életünket a te tetszésedre valóan. Segíts meg, hogy ezt a döntést meghozhassuk, és légy segítségül abban is, hogy ez a döntés való igazzá válhasson a mi gyakorlati életünkben. Köszönjük neked azt, hogy kegyelemmel fordultál és fordulsz hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy van még élő és igaz szavad hozzánk, és tudjuk mindezt az Úr Jézusért teszed meg. Az ő közben járására válaszolsz, amikor szent lelked által megkeresel bennünket. Légy áldott mennyei atyánk, hogy a te fiadra való tekintettel ilyen irgalmasan bánsz velünk. Kérünk, cselekedd ezt továbbra is, hogy értelmet és célt nyerhessen a mi életünk, te benned és te általad. Amen. Az ige hirdetés hallgatására a 152. dicséretünket énekelve készüljünk. A 152. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, tehát ez az énekvers így kezdődik. Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked.
Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked, ott dicsérnek Télmeddel, fogaddal, mikor te hozzád emelkezett.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, a Bírák könyvének 17. fejezetéből olvasom, a Bírák könyvének 17. fejezetéből, a 6. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Abban az időben nem volt király Izraelben, minden lemezték Isten népét, és ott le van jegyezve. Megvalósul a mennyek országa. Az az ország, ahol nincsenek gondok, ahol minden szép és minden jó. Azonban, ahogy elmúlik a honfoglalás kora, elolvassuk Józsué könyvét, aztán átjutunk a Bírák korába, a következő korszak ez, a törzsek letelepülését követően azt látjuk, hogy az ő helyzetük egyre rosszabbra fordul. Mintha az a tej és mintha az a méz, nem is tej és nem is méz volna. Keresnünk kell ennek az okát. Általában, amikor az emberek Istentől nem azt kapják, amit remélnek, amit várnak, akkor jellemzőnk ez, hogy Istenre kezdünk el gyanakodni, és Istenre kezdünk el mutogatni. És azt gondoljuk, hogy az Isten becsapott bennünket, az Isten félrevezetett bennünket. Talán már az Isten sem a régi. Amikor ezt a történetet olvassuk, és ezeket a történeteket a bírák könyvéből, akkor azonban le kell szögeznünk azt, nem csak arra vonatkozóan, hanem egyszer és mindenkorra vonatkozóan, hogy Isten soha nem változik meg. Ő nem pártol el a népétől, ő hű marad ígéreteihez, Isten nem unja el magát, mi sokszor elunjuk magunkat, amikor egy célt kitűztünk, és elérjük, akkor az ember hirtelen az eufóriából egy olyan ürességbe kerül. Na most hogyan tovább? Mi legyen a folytatás? Isten nem ilyen. Isten nem unja el magát, nincsenek rossz pillanatai, nem változik meg, és nem pártol el. Ha ezt megértjük és elfogadjuk, mert hogy Isten így beszél nekünk önmagáról a Szentírásban, akkor továbbra is aktuális a kérdés, hogy mi vezetett ide, hogy keserű a tej, és keserű a méz, és savanyú a tej. Akkor miért nincs boldogság Izrael népének a sorai között? Akkor miért nincs az, amire ők talán joggal számítottak? A 17. fejezet a Bírák könyvén belül is egy kiemelt fejezetnek tekinthető, mert elénk tár olyan lelki attitűdöket, amelyek rendkívül megrendítőek, és igen beszédesek is. És valójában úgy gondolom, hogy arra a korra és a zsidó népre jellemzőek. Itt ugyan csak egy embernek a történetét olvasuk, akit úgy hívtak, hogy Miká, de minden valószínűséggel az, ami vele megtörtént, általános lehetett abban az időszakban. Ha ezt megértjük, amit le van írva, akkor megkapjuk a választ arra nézve is, hogy mi vezette oda ezt a népet, hogy az ő sorsuk a tejjel és mézzel folyó Kánaánba nem volt boldog. Hogy keserűek voltak, hogy nem kapták meg azt, amiről az ő őseik álmodoztak, amiben hittek. Összefoglalható tulajdonképpen egy szóban is, az a jellemvonás, az a lelki attitűd, ami ekkor uralkodott ott a zsidók között, ez az egy szó pedig így hangzik, hogy öntörvényűség. Öntörvényűség. Az öntörvényűség akkor is és ma is azt jelenti, hogy az ember, aki Istentől kapott döntési jogokat, lehetőségeket, értelmet, felelősséget, szóval az ember azt gondolja magáról, hogy én vagyok az Isten, azaz, én gyártom a szabályokat, én döntöm el azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt gondolom, hogy az első tételem, hogy az öntörvényű ember azt gondolja magáról, hogy Isten, azt mindjárt elhárítjuk, nem? Azt mi nem gondoljuk magunkról. De ezt úgy értem, hogy az ember elkezd gyártani szabályokat, amelyek mentén éri az életét. És azt gondolom, hogy itt le kell tenni mindannyiunknak a kezét, mert mi mindannyian szeretünk szabályokat gyártani. Én is, meg a testvérek is. Ne is vitatkozzunk ezzel. Mi nagyon szeretünk szabályokat gyártani, az alapján, amit jónak és rossznak gondolunk. Elég megnézni a családi életünket. Elég megnézni azt, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket. Megmutatják, hogy milyen szabályok mentén élünk. Mit ítélünk jónak, és mit ítélünk rossznak. Az öntörvényűség valójában ezt jelenti. Az ember magát szabályozza. Azon az elven, hogy én vagyok annyira felvilágosult, állok annyival magasabban az állatvilág fölött, hogy el tudom dönteni azt, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Én tanultam annyit, nekem vannak olyan őseim, nekem van olyan történelmem, hogy én már tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, és én magam beszabályzom ezt a dolgot. Az öntörvényűség azt is jelenti azonban, hogy mást, például Istent, mint abszolút hatalmat, mint abszolút szabályzót nem fogadok el. Az öntörvényűség azt jelenti, hogy én adom a törvényeket. Tehát nem fogadom el azt, hogy más szabályozzon engem. Nem fogadom el a másik embert sem, hogy ez engem szabályozzon. És végképp nem fogadom el azt, hogy van egy abszolút szabály, ami minden törvény felett, amit mi emberek fölállítunk, afölött áll és afölött való. Az öntörvényűség kizárja azt, testvérek, hogy az ember Istennek megadja azt a tiszteletet, ami Istent illeti. Az öntörvényű ember úgy gondolkozik magáról, hogy én Isten vagyok, és egyenlővé teszi magát Istennel. És innentől kezdve megszűnik Isten abszolútsága. Megszűnik az, hogy Isten az igazság. Megszűnik az, hogy Isten mondja meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Innentől kezdve Isten is csak egy a sorban. Azt gondolom, hogy abban a korszakban, amiben most élünk, virágzik az öntörvényűség, amely éppen a demokrácia korát követi. A demokráciában a társadalom rendező elve az, hogy érvényesüljön a nép akarata. A nép meghozza a maga szabályait és törvényeit közösen. Választunk. Mindenkinek egyforma joga van. De azt gondolom, hogy vak az, aki nem látja, hogy már túlléptük a demokráciát, és egy olyan irányba halad az emberi társadalom, amely nagyban az öntörvényűség jeleit mutatja. Elég megnézni, testvérek, azt, hogy a nép akarattal megválasztott vezetők meddig és milyen mértékben képviselik a nép gondolatait. Ha megnézzük a mai európai helyzetet, például a bevándorlással kapcsolatban, nem tudom, hogy tudja valaki, hogy mondjuk Németország megválasztott elnökasszonya, Merkel asszony megkérdezette valakit arról a népe közül, hogy szerintetek kinyithatjuk-e az országunk határait, és meghívhatjuk-e a világot magunkhoz vacsorára. Én azt gondolom, hogy nem kérdezték meg. És ez általában jellemző ma a vezetésre, hogy a közakarat megválaszt, és utána mi történik? A megválasztott elkezd öntörvényűen döntéseket hozni. Már teljesen mindegy, hogy azok, akik engem megválasztottak, mit gondolnak. 6 évre, 4 évre be vagyok ágyazva, onnantól kezdve azt teszek, amit én jónak gondolok. Ez egy rendkívül megrendítő dolog, testvérek, a mai korban, és egyáltalán nem ad nekünk optimizmusra okot. Az öntörvényűség felé való elmozdulás a demokráciában az nem ad okot nekünk arra, hogy nagyon optimisták legyünk. Az az igazság, hogy az öntörvényűség, ha elszabadul, általában elszabadul azok között, akik hatalmat kaptak a demokráciában, például az emberektől, és aztán, amikor a nép azt látja, hogy a hatalommal felruházott emberek öntörvényűek, mindig így volt a történelemben, akkor a nép is azt kezdi gondolni, hogy akkor lehetek én is az. És tudják, a testvérek, nem kell hozzá nagy logika, ha mindenki öntörvényű egy társadalomban, akkor előáll a totális káosz. Persze ez is jó valakinek, ha káosz van a harmónia helyett. Tudjuk, hogy ez egy ördögi dolog, a káosz teremtés. Ez az ördögnek a műve. Teljesen mindegy, hogy emberek által viszi ezt véghez, amögött mindig az ördög áll. A harmónia mögött meg Isten áll. Már önmagában a káosz keltése is egy Isten minden hatóságát, abszolútságát megkérdőjelező folyamat ebben a világban. Nos, azt gondolom, hogy Isten népének is nagy kísértése az, hogy Istent, mint abszolút szabályzót elvesse, és megszerveződjön Isten népe is azon az alapon, hogy tudom én, hogy mi a jó. Nem kell az Isten szabálya, majd én a helyébe állítom a magamét. Testvérek, nem csak a világot kísérti ez, hanem magát, Isten népét is. A Bírák könyve ezért újból és újból, mint egy refrén szerűen egy mondatot ismételget, abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt tette, ami neki tetszett. Az, hogy nem volt király Izraelben, nem csak azt jelenti, testvérek, hogy formálisan nem volt egy vezetője Izraelnek, hanem azt jelentette, hogy nem volt Isten törvényének, Isten királyának, királyságának érvényessége. Izraelnek volt vezetője, végigvezette Isten ezt a népet, Egyiptomtól kezdve Kánaán földjéig. Az, hogy nem volt király Izraelben, azt jelenti, hogy Isten törvényére fittyet hánytak. Nem fogadták el, nem ismerték el. Miért? Mert mindenki azt cselekedte, amit ő jónak gondolt, ami neki tetszett. Ez egészen pontosítva azt jelenti, hogyha ide fordulunk Miká történetéhez, hogy a zsidó emberek saját maguknak szabályokat teremtettek, még az Isten tiszteletre nézve is, úgy, hogy nem vették észre azt, hogy a saját szabályaikkal Isten szabályait sértik meg. Mert Istennek voltak és vannak szabályai, és soha nem engedi meg azt, hogy az ember ő hozzá másként közeledjen. A mi Istenünk egy szabályszerű Isten. Őt nem fújja le a bíró színlelésért, nem fújják le azért, mert fölgáncsolt valakit, nem fújják le azért, mert lesre futott. Isten mindig szabályszerűen, a saját szabályai szerint létezik, úgy is cselekszik. És amikor az ember ehhez az Istenhez akar közeledni, akkor nagyon fontos, hogy Isten szabályait az embernek tisztelnie kell. Aki nem tiszteli Isten szabályait, az soha nem fog az Isten közelébe se jutni. Hamarabb elpusztul, mint hogy az Isten közelébe jusson. Amikor Isten megjelent a Sínai hegyen, akkor előírta, hogy mik a közeledés szabályai. Azért, mert a nép nem tudta elsőre, hogy Isten ez akárhogy nem lehet szaladni. Rohangáltak ott előre, mint a koncerteken. Minél közelebb az Istenhez, és Isten azt mondta, hogy a bűnös ember nem jöhet hozzám közel. Nem úgy, hogy ti ide jöttök kezet fogni velem. Én a Szent Isten vagyok. Ti meg az én engedetlen népem vagytok. Istennek vannak szabályai, és ha valaki ezt a szabályt nem tartja be, nem veszi komolyan, akkor nem juthat az Isten közelébe, de azt kell, hogy mondjuk, hogy halálos veszedelembe is sodorja magát. Halálos veszedelembe sorolja magát. Na, mi történt ezzel a Mikával? Ellopott az anyjától egy nagyobb vagyont, amit az ő anyja, később azt mondja, az Úrnak akart szentelni bálvány szobor készítésével. Testvérek, ebben az egy mondatban nem tudom hány parancsolat megsértése foglaltatik benne. Azt mondja Isten legalapvetőbb parancsolata, amit azért ebben a korszakban a zsidók még ismertek. Mert még megtanították nekik a honfoglaló atyák. Azt mondja a 10 parancsolat, ne lopj! Ez a fiú ellopott az anyjától egy nagy vagyont, 1100 ezüstöt. Csak hogy érzékeltessük, hogy ez mennyi pénz volt abban az időben, amikor a lévitát megfogadják, akkor egy évre 10 ezüstöt adnak neki, és a lévita azt mondja, hogy ó, ez jó, maradok. 10-et. Nekik volt 1100 az anyukának, amit a fiú ellopott. Megsértette a 8. parancsolatot, megsértette a 4. parancsolatot is, tiszteld apádat és anyádat. Aki lop a szüleitől, az nyilvánvalóan nem tiszteli a szüleit. Aki az államtól lop, az nem tiszteli az államot. Aki puskázik az iskolában, az nem tiszteli a pedagógust. Azt is mondja a Szentírás, ne legyenek neked idegen isteneid. Az anyuka ebből az 1100 ezüstből egy bálvány szobrot akart készítetni. Na, még védekezhet valaki, hogy hát ez a bálvány szobor azért Istennek szólt volna, ugye azt olvassuk, hogy a fiáért hálából, de mit mond Isten a második parancsolatban? Azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót azokhoz, amelyek körülötted vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat. Testvérek, ez csak a legalapvetőbb néhány dolog, amiben ez a történet már rögtön ad nekünk egy tanulságot. Istennek vannak szabályai, amit az ő népe abszolút nem vesz komolyan. Azt olvassuk, hogy az anyja, mikor még nem tudta, hogy kivette el a pénzt, a vagyont, megátkozta a tolvajt. Tudta, hogy elvette tőle valaki, ellopta, csak nem tudta, hogy ki az. Hát átkot mondott rá. Aztán, amikor fény derült rá, hogy ezt a fia vette el, akkor az anyuka hirtelen mondott egy áldást. Azt gondolom, testvérek, hogy látnunk kell azt, és nézzünk csak a történet mögé, hogy ez egy zsidó környezetben történik. Amikor egy zsidó ember átkot mondott, vagy áldást mondott, akkor ezt minden bizonnyal Isten nevébe tette. A zsidók voltak annyira felvilágosultak, hogy tudták, hogy az áldás Istentől jön. És az az erő, amely az átok ereje is, az ember feletti erő Istentől jöhet. Na most mi történik itt? Az anyuka nyilván Isten nevében megátkozza a tolvajt. Az amikor kiderül, hogy ez a fia, akkor hirtelen átcsap az ellenkező oldalra, Isten nevében megáldja a fiát. Nem tudjuk, hogy miért. Nem derül ki a történetből, hogy miért. Mit mond Isten? Harmadik parancsolatban azt mondja, hogy az Úrnak nevét hiába valóan felneved. Isten, ne keverd bele a te életednek, a beszédednek a dolgaiba össze-vissza. Ez egy diliház, azt mondanák rá a mai emberek, és azt mondjuk rá, hogy előbb átkot mondok, ja, a fiam az, bocs, akkor legyen áldás. Arról már nem is nagyon szeretnék részletesen beszélni, hogy ez a fiú, amikor előáll, akkor azt mondja az anyjának, hogy én vettem el. El se hangzik az, hogy én loptam el. El se hangzik az, hogy bocsáss meg. Nyilván a fiút zavarta az, hogy tudta, hogy az anyja átkot mondott a tolvajra. Ettől megrettent. És ezért állt elő azzal, hogy én vettem el. Nem azt mondja az anyja, hogy én loptam el. Nem azt mondja, hogy bocsáss meg, mert nem tiszteltelek téged. Nem azt mondja, hogy anya, nem jó ötleted volt. Ne csináljunk már itt faragott képeket. Ne csináljunk már itt bálványszobrot. Ha te hálás vagy Istennek, én érettem, fejezzük ki a hálánkat valahogyan, máshogyan. Lett volna erre lehetőség, a történetnek a második fele megmutatja majd nekünk ezt. Szóval testvérek, azt gondolom, hogy nagy itt a probléma, mert Istennek vannak szabályai, van rendje, de az ő népe fittyet hány erre. Azt olvassuk, hogy miután megbékültek egymással, közös megegyezéssel bálvány szobrot öntettek, hogy abban tiszteljék az Istent. Igaz, hogy eltértek az eredeti tervtől, mert mikor olvassuk a történetet, azt látjuk, hogy eredetileg az anyja 1100 ezüstöt szentelt az Úrnak. Ez a zsidó nyelvhasználatban azt jelenti, hogy azt nem lehet másra használni, azt az Úrnak szenteltem oda. De végül a bálvány szobor akciósan csak 200-ba kerül.
900 ezüst pénznek meg így elvész a nyoma ebben a történetben, de azért nagyjából sejtjük, hogy hova kerülhetett, mert a fiú is pénzéhes volt, és hát az anyukát se tudjuk pontosan, hogy hogyan is mehetett ebbe bele, valószínűleg azért ő is szerette a pénzt. Na, a fiam annyira nem akar hálálkodni Istennek, akkor egy kisebb is elég lesz oda. Egy kisebb összeg is elég lesz erre. Szóval, testvérek, szomorú ez a történet, egy korrajz, ami mind arról szól, hogy Isten terve, Isten szabálya, Isten igazsága nem érvényesül. Mikor kész a szobor, akkor a házi szentélyben, nem tudjuk, hogy Isten valaha is rendelt ilyet Izrael népének, hogy nekik házi szentélyt kell csinálniuk, a házi szentélyben Miká a fiát pappá szenteli. Nem tudjuk pontosan, ki volt ez a Miká, de egész biztos, hogy nem volt neki olyan joga, hogy ő szentelgessen. Mégis ő a fiát pappá szentelte. Ő nem volt pap. Furcsa dolog, ami itt történik. És azt olvasjuk, hogy ezt még egyszer megismétli, mert később előkerül ott egy ilyen kóborló lévita is, akiről, amikor megtudja, hogy ez pap, rosszul tudja meg róla, akkor azt is papjává szenteli. Arra, hogy a saját házi szentélyében végezzen, azelőtt az ezüst bálvány szobor előtt mindenféle áldozatokat, és úgy szerezzen Isten előtt kedvességet. Ejtsünk szót erről a lévitáról is. Mert azt mondhatják a testvérek, hogy jó, hát egy laikus ember, aki hát nem volt pap, de az Isten törvényével kicsit szembe ment. Hát mentsük fel őt. Na, mentsük fel. Hát mi van ez a lévitával? Testvérek, a Mikánál még ennek a lévitának még súlyosabb a vétke. Mikát se tudjuk fölmenteni. Isten nem részrehajló, hogy azt mondja, hogy jó, hát ez egy szép aranyos ember, ezen nem alkalmazom a szabályaimat. Amazon meg igen. Ez a kóborló lévita egyrészt nyilvánvalóan azért kóborolt, el lehet olvasni Józsué könyvében, mert nem kapta meg a járandóságát. Azt a járandóságot, amit a népnek tized formájában oda kellett volna adni, hogy a lévitákat fenntartsák. És akkor már mindjárt össze is rakhatunk egy-két dolgot, hogy az az 1100 ezüst gyorsan összejöhetett, ha az ember a tized részét a léviták helyett megtartotta magának. Egy idős ember életében ez már gyorsan összejöhetett. A jövedelmének a 10%-át nem adta oda, hanem megtartotta magának. Úgy gondolta, hogy az Úrnak szentelem, de másként, nem úgy, ahogy Isten mondta. Lévitáknak abból kellett volna megélni. Így rendelt el Isten Józsué könyvébe, amit a nép tized formájába befizet nekik. Nem csak ez a baj, hogy ez a lévita kóborol. Az is baj, hogy abszolút nincs a helyén. Azt mondja, hogy Betlehemből jön. Igen, ám, de az ember megnézi Józsué könyvének 21. fejezetét, akkor azt látja, hogy Józsué idejében elrendelték azt, hogy melyik városokat kell a lévitáknak adni. És ebben Betlehem nincs benne. Betlehem nem lévita város volt. Ez az ember már akkor nem volt a helyén, mikor Betlehembe került, nem tudjuk, hogy. De már ott se ott volt, ahol lennie kellett volna. Nem a kijelölt helyen élt. Aztán ahelyett, hogy a Szent sátor körül végezte volna a szolgálatát, mit csinál? Elindul kóborolni, hát ha valahol megfogadják, akkor ő majd ott letelepszik. Így kerül Miká házához, aki pappá szenteli. És erről ejtsünk még egy kis szót, mert nem csak Mikával van a baj, aki nem szentelhet pappá senkit, hanem a lévitával is baj van. Mert a léviták lévite származottai voltak, de ebben a leszármazotti körben volt egy család, az Áron családja, akik közül a papok jöttek. Más nem lehetett pap. Áron leszármazottai is léviták voltak, de mivel ők Áron leszármazottai voltak a lévitákon belül, ezért lettek papok. Ez a lévita csak lévita volt, nem volt Áron leszármazottja. Magyarán el se vállalhatta volna azt, hogy őt egy szentély papjává szentelik. A lévitáknak más dolga volt Isten szolgálatában, nem a papi szolgálatot végezték. Úgy tűnik, hogy itt az egyház is, akiknek a leginkább tisztában kéne lenni azzal, hogy mik az Isten szabályai, már régesten, régen öntörvényűen gondolkozik. Úgy gondolja ez a fiatal lévita, jó leszek én papnak is, még ha nem is annak születtem, jó leszek én itt papnak is. És mit csinál, és mit hitelesít? Hitelesíti az istentelenséget. Ahelyett, hogy azt mondaná ennek a Mikának, hogy ez egy lehetetlen dolog, hogy itt egy ezüst szobor előtt mi Isten tiszteljük, mit csinál? Beáll a sorba. A 10 ezüst, a ruha, az ellátás úgy tűnik, hogy jó bér. Ennek nem akar ellenállni. Hát testvérek, azt gondolom, hogy talán belátják velem együtt azt, hogy iszonyat nagy fejetlenség volt Izraelben. Ez nem egy dicsőséges korszak, ez az öntörvényűség korszaka, amikor a közember is, az egyháznak a képviselője is, teljesen a maga feje, az önmaga által felállított szabályok alapján éli meg az életét és az Isten tiszteletét. Talán már nem is csodálkozunk azon, hogy ebben a rendben Miká mondata az, most már tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr, mert egy lévita lett a papom. Az öntörvényű ember azt gondolja, hogy hát akkor Istent is tudom a törvényeimmel befolyásolni. Igaz, hogy ő azt mondta, hogy ne csináljak idegen Istent, ne imádjam, ne tiszteljem. Igaz, hogy azt mondta, hogy nem lehet akárki a papja, de hát az én szabályom ez most így van, és mivel áltatja magát ez a Miká? Az, hogy az Isten most már jót fog velem tenni. Hát most már mindent olyan szabályosan csinálunk. Nincs benne egy gramnyi isteni szabály szerint való, testvérek. A saját szabálya szerint való minden. És nézzék meg a testvérek, hogy megnyugszik ez az ember. Hátradől, és azt mondja, most már tudom, hogy az Isten meg fog áldani. Szörnyű ez a történet. És magába foglal egy olyan korjelenséget, ami úgy tűnik, hogy újból és újból előveszi az emberi társadalmakat és Isten népét is. Azt kérdeztük, hogy mi vezetett Isten népének eme zavarához? Mi vezetett oda, hogy nem volt egy áldott korszak a bírák kora? Remélem, hogy osztják a testvérek azt, amit itt a Szentírás elénk tár, hogy az öntörvényűség egy olyan gócpontja annak a lelki elesettségnek és nyomorúságnak, amiben ez a nép van, amit nem tudunk kikerülni. Ki kell mondani, az öntörvényűség vezetett ide. Mi vezet Isten népének zavarához ma is? Hát testvérek, az, hogy sokszor elkezdünk úgy gondolkozni, hogy az egyház, Isten népe, Isten gyermeke, élheti a saját törvényei alapján az életét. De ki kell mondanunk azt, hogy az egyház, Isten népe, Isten gyermeke nem öntörvényű intézmény. Vannak ugyan az egyháznak törvényei, vannak a gyülekezetnek szabályai, de ezek soha nem írhatják fölül azt, amit Isten adott nekünk. Soha. Mi lehetünk elnézőek, de Isten soha nem lesz elnéző. Mert azt is elénk tárja ez az őszinte Isten, hogy ő mindenkit az általa adott szabályok alapján fog számon kérni. Amikor majd eléje állunk számadásra, nem azt fogja kérdezni, hogy hűséges voltál-e önmagadhoz? Tartottad-e magadat azokhoz a szabályokhoz, amelyeket magadnak alkottál? Mi emberek ebben a korszakban csak ezt vizsgáljuk. Valaki nem köpi el szembe magát, de végül is az se nagy probléma. Ki lehet belőle kavarodni, ha valaki önmagának ellent mond. Ugye? Voltak ilyen politikusi nyilatkozatok. elhatárolódom önmagamtól. Hát tessék, diliház az ember ilyen. Elhatárolódom önmagamtól. Istennek van szabálya, testvérek, és engem is, titeket is, az ő általa adott szabályokon fog számon kérni. Ő nem fog attól eltártolni, nem fog attól eltántorodni. Hiába gondolunk mi valamit áldás útnak, ha szembe megy az Isten törvényével, abból soha nem lesz áldás. Soha. És ezt nagyon komolyan kell vennünk, testvérek, mert úgy tűnik, a zsidó nép is gyakran beleesett ebbe a hibába, hogy valamit ők jónak gondoltak, és azt gondolták, hogy na, itt az Isten áldása. Volt olyan időszak, amikor a proféták már ott sírtak a nép előtt, hogy térjetek Istenhez, mert el fog az Isten benneteket sodorni, el fogtok tűnni a föld színéről. És tudják a testvérek, mi váltatta a nép magát? Azt mondták, hát itt van az Úr temploma. Itt van Jeruzsálemben az Úr temploma. Ha velünk van az Úr temploma, velünk van az Isten, de hogy pusztulhatunk mi el? De hogy lesz itt veszedelem? Itt az Úr temploma. Ott egy saját szabályrendszerük. Ha az Úr temploma itt van, ha ezt látjuk, ha ez áll, az azt jelenti, hogy Isten velünk. Testvérek, hiába gondolunk valamit áldás útnak, hiába reméljük valamitől Isten áldását, hogyha az szembe megy az ő szabályával, testvérek, akkor átokká lesz rajtunk. Átokká lesz rajtunk. Isten nem fog senkinek a pártjára állni. Isten hűséges önmagához. A mi számunkra, testvérek, ennek az ige szakasznak egy nagyon komoly felszólítása az, hogyha te Isten gyermeke vagy, ne csinálj úgy, mintha Istennek nem lennének szabályai. Ne élj úgy, ne gondolkozz úgy, ne beszélj úgy, mintha te Istenednek nem lennének szabályai, mert az Istennek vannak szabályai. Isten, ne hirdessük úgy, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, csak egy kicsit legyél békében, jobb kézzel az Istennel is. Ne éljük meg úgy az életünket, hogy az Isten mondja ugyan, de hát a mai korban úgy már nem lehet. Ne áltassuk magunkat, testvérek. A zsidó nép életébe adott szabályok évezredeken keresztül kísérték a zsidó népet. Érdekes, hogy Isten soha nem akarta magát fölújítani. Nem volt isteni update, hogy most akkor egy kicsit frissítjük már 10 parancsolatot, mert már most nem egészen jó úgy, ahogy adtam ott a sínai hegyen, egy kicsit fölturbózzuk, kicsit csökkentjük, növeljük, hatékonyabbá tesszük. Érdekes módon Isten még mindmáig érvényben tartja. Ne csináljunk úgy, mintha nem lennének szabályok. Nem csináltunk úgy a gyermekeink életébe, nem csináltuk így a fiatal se élheti meg úgy az életét, ha Isten gyermekének vallja magát, mintha nem lennének szabályok. Nem lehet együtt élni. Isten nem engedi meg. Azt mondja, hogy ne tedd. Ne éljél szexuálisan nyitott életet. Azt mondja, Isten, nem engedem meg. Mindegy, hogy a kor mit enged meg. Mindegy, hogy mit mond a pápa. Lehet, hogy azt mondja, hogy használja óvszert. És akkor nem esik bajod. Az Isten szabálya azt mondja, hogy a szexualitásnak a házasságon belül van a helye. Ott van a helye. Ott élhetsz vele. Egyéb módon meg ne éljél vele. Kész. Punktum. Isten ezt a szabályt adta, és ezt fogja rajtunk számon kérni. Minden fiatalnak komolyan kell vennie, aki barátkozik, aki párkapcsolatban kezd, hogy ezek a tények. Váratom én Isten áldását. Mondhatom én, hogy hát majd lesz templomi esküvő, meg ez, meg az, testvérek, mondhatjuk, ha egyszer nem élünk szabályszerűen, akkor azt föl kell számolni, akkor Isten elé kell állni, és azt kell mondani, hogy Uram, köszönöm, hogy megérteted velem, hogy neked vannak szabályaid, és én ezeken nem akarok keresztül gyalogolni. Mert ha keresztül megyek rajta, ha öntörvényű vagyok, akkor nem közeledem hozzád, hanem távolodom tőled. Akkor nem jó irányba megyek. Ha Isten adja ezt a fölismerést nekünk, testvérek, bármilyen dologban, ha ráálltunk arra, hogy lopunk, ha ráálltunk arra, hogy eltulajdonítunk dolgokat, ha a saját törvényünkbe be is fér, hogy kicsit szabálytalanok vagyunk. Gondoljuk át az életünket. Isten megengedi-e nekünk? Mindegy, hogy az egyház mit rendel el. A nyugati egyházak már elrendelték, hogy a papok kötelesek a meleg párokat összeadni. Mindegy, hogy az egyház mit rendel el. Lehet, hogy a lévita azt gondolja magáról, hogy ő pap. Az Isten szabálya nem változik. Amit Isten kimondott, azt kéri rajtunk számon. Ha ezt nem tartjuk be, akkor Isten népének nyomorúságos korszakát hozzuk, adjuk és éljük. Ha Isten szabályait komolyan veszük, testvérek, akkor az Istennel harmóniában vagyunk. És az a mi életünkre nézve áldást és békességet jelent. Azt, amit kívánunk egymásnak. Nem attól lesz áldás és békesség az életünkön, hogy ezt mondjuk egymásnak. Hanem azt kell megérteni, hogy az áldás és a békesség annak a gyümölcse, hogy mi Istennel egyességre jutunk. Az egyesség pedig úgy néz ki, hogy te vagy az abszolút igaz, tiéd az abszolút szabály, én pedig ehhez igazodom. A keresztény élet erről szól, igazat adunk Istennek, és jó szívvel engedelmeskedünk neki. Miért? Mert tudjuk, hogy amikor jó szívvel engedünk Istennek, akkor áldás, meg békesség van az életünkön. Adja Isten, hogy ebben a felismerésben tudjuk megélni az elkövetkezendő hetünk napjait. Amen. Gyertek, tedd, testvérek, fennállva a 300. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, mielőtt imádkozunk. A 300. dicséretünk 3. és 4. versét, csak te kell lesz, én, Uram. Édesatyán, kijelented a te igédben, hogy csak az koronáztatik meg, aki szabályszerűen küzd. És köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket, hogy a szabályokat, amelyek mentén meg kell élni életünket, amelyek mentén el kell végezni szolgálatunkat a földön,
te alkottad, te hoztad létre. Legfőképpen arra kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem is vagyunk tisztában a te szabályaiddal. Másfelől bocsáss meg nekünk, hogy nem érdekelnek bennünket a te szabályaid. Harmadfelől bocsáss meg nekünk azt, hogy saját szabályainkat istenítjük, és azt gondoljuk, hogy ebben örömödet leled te magad is. Kérünk, légy hozzánk irgalommal és kegyelemmel, és add a szívünkbe azt a felismerést, hogy boldoggá csak azt tehet bennünket, itt a földön, s majd ott a mennyben is, a téged és a te szabályaidat végtelenül komolyan vesszük. Segíts ebben meg bennünket egyéni életünkben, segítsd meg ebben a mi gyülekezetünket is, és kérünk így téged a kereszténységért ezen a világon, amely olyan sokfelé törten, szakadozottan, de legfőképpen öntörvényűen él. Urunk, hozzád ébredést, hozzád való odafordulást ennek a világnak sokféle káoszából, hadd tudjuk hirdetni a kivezető utat, a hozzád való térést. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy el ne sodródjunk, és hamis lelkiismerettel ne nyugtassuk magunkat olyan felül, ami nem igaz. Vezessél bennünket megtérésre, alázatra, előtted való beismerésre. És légy segítségül, hogy hadd tudjuk a te igazságaidat abszolút, változhatatlan, szent igazságokként hirdetni, továbbadni. Amen.